Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Rendhagyó felállásban mostani összefoglalásunkkal, ugyanis ezúttal Patrik szokás szerint itt van velem. Szia, Patrik!
Sziasztok! Szia, Chester!
És Dani helyett most én ugrok be, ugyanis a katona családba 9 hónap után felhoztak az aktív keretbe egy új játékost a gyakorló csapatból. Életem átkötését hallhattátok. A gólya hozta és társait nyugodtan ki lehet dobni.
Igen, innen is gratulálunk Daninak. Én azzal akartam kezdeni, hogy úgy döntött a kicsi, hogy a Monday Night Football-t azt már élőben akarja nézni, de ez sem volt semmi, amit, ahogy te kötötted át.
Én Daninak kevésbé gratulálok, mert nem ővé az érdem.
Azért, jó, hát igen.
A kedves feleségnek nehezebb dolga van, meg ilyenek, de igen, jó egészséget kívánunk mindenkinek, és reméljük, hogy a kislány egy nagyon jó Monday Night Football-t fog látni, de most nem a Monday Night Football-ról fogom beszélni, hanem a vasárnapi meccsekről. Azt is egy kicsit rendhagyó módon, ugyanis abba a szerencsétlen szituba kerültünk, hogy ez egy nagyon ad-hoc adás volt, tehát a felvétel előtt kevesebb mint másfél órával tudtuk meg, hogy akkor végül mi leszünk itt ketten. Ez Patriknak nem gond, nekem annál inkább, mert én csak 4 meccset láttam a vasárnapi kínálatból, úgyhogy úgy beszéltük meg, Patrik, hogy erről a 4 meccsről kicsit bővebben fogunk beszélni, már amennyire lehet, azt majd meghalljátok. A többi találkozóról meg összeírtam néhány kérdést, amire én kíváncsi vagyok, és Patrik majd remélhetőleg választ fog ezekre adni. Na de akkor kezdjük is el. Én úgy terveztem, hogy haladjunk időrendi sorrendbe, ahogy kezdtük a vasárnapot, méghozzá a londoni összecsapással egy ismét gagyi londoni összecsapással, ahol a Falcons 27-20-ra verte meg a Jetset, de nem sokon múlt, hogy ez a Falcons megnyeri a meccset. Egy olyan meccset, amit az első fél időben konkrétan agyon dominált és agyon nyert. Mit gondolsz erről, Patrik?
Igen, jó, hogy kiemelt ez egy kicsit gagyi volt a találkozó. Én azt akartam mondani, hogy hát nem a csúcsponttal kezdünk, mivel elég alacsony színvonal volt, és méghozzá azért, mert én úgy éreztem, hogy mind a két csapat egy kicsit alul van készítve, mondjuk így stratégiailag a másikból. A Falcosnál lehet, hogy ez hozzájárult azt, hogy sokan el sem utaztak a csapattal a sérülés miatt, és így limitálva volt a fegyverek száma, a defense-ükről meg mindig is tudtuk, hogy nem a legfergetegesebb egység, de én igazából a Jetsben csalódtam nagyot, és nem azért, mert olyan nagyon-nagyon merész álmaim voltak velük kapcsolatban, de a Titans ellen ugye egyszer már nyertek, és Salah-től én például azt vártam, hogy itt azt a Falcons-t, aki Patterson-ra, Mike Davis-re kell, hogy építsen, oké, nyilván van egy újonc pic is, aki eddig sose remekelt, pont, hogy meg fogja tudni fogni ezt az egységet, mert van két ember, akire figyelni kell, Salah őket kiveszi a játékból, és teljesen meg lesznek folytva. Hát ehhez képest ugye Kyle Pitts élete első TDM mellett karriernapot tartott, Cordarrelle Patterson ott folytatta az MVP kampányát, ahol abba hagyta, és az első fél időben konkrétan nem tudták őket megfogni a Jetsnél, annak ellenére nem tudták megfogni őket, hogy amúgy szerintem a Falcons támadó fal az kifejezetten gyenge napot fogott ki azért, Ryannek nagyon sokszor nyomás alatt kellett játszania, aki viszont ezt tökéletesen megoldotta, tehát 12 darab rossz passza volt, majdnem 350 yard és 2 TD, magasabb, mint 70%-os passzpontosság, igazából szerintem rá nem lehetett panasz. Nem úgy éreztem, hogy feltétlenül a Falcons játszott nagyon-nagyon jól, ők hoztak egy stratégiát, amit meg tudtak csinálni, de inkább a Jets volt az, aki felkészületlenül érkezett ebbe a találkozóba.
Hát nem tudom, hogy kiemelted az, hogy Salah és az ő felelősségét. Én azért ettől a védelemtől nem sok mindent várnék el továbbra sem. Mert oké, hogy most a Falcons talán a szezon legjobb támadó teljesítményét hozta, meg még talán múlt héten volt, ha azt hiszem, hasonló ilyen. Szóval kezd alakulni ez az Arthur Smith vezette offense úgy, ahogy. Nyilván azért messze van a tökéletestől. De a Jets védelemtől nem nagyon várhatunk el semmit. Egy dolgot várhattunk volna el, az, hogy ezt a falat szétszedik, és ez azért nem teljesen történt meg.
Hát szerintem azért, mármint, hogy a Falcons falat azért részben sikerült szétszedni, mármint, és sokat volt nyomás alatt Ryan, csak nem feltétlenül mutatkozott az meg szekkekben, meg kulcsjátékokban.
Hát igen, mert szerintem ez lett volna az esély, mert ugye a Titans ellen is ez volt a kulcs, hogy Quinnen Williams, meg Franklin Myers azért szekkelte Tannehillt. Itt meg ezek nem jöttek össze, és simán kijött belőle a Falcons.
Igen, ez jogos valahol, de én nálam sokkal könnyebb lett volna úgymond az út, hogy Pitzet kiveszik a játékból, meg mondjuk Pattersont, akit én még mindig nem tudok elhinni, hogy milyen formában játszik.
Senki
hogy...
nem tudja elhinni Patricknak.
Igen. Úgyhogy a Falcons, ahogy te is mondod, az egyik legjobb offense teljesítményt nyújtotta, úgyhogy hiányoztak kulcs elkapók a csapatból. Úgyhogy ez egy abszolút Arthur Smith eddig szittuk, de most szerintem amit ki lehetett hozni, azt ki is hozta ebből a napból. A túloldalon pedig, hát Zach Wilsonba itt kezd megremegni szerintem a bizalom, mert hát nem túl erős védelem ellen igazából 3-4-en keresztül nem tudtak haladni, és jó, a végén egy picit kozmetikáztak, de alapvetően szerintem itt viszonylag kevés nyomás volt rajta, és mégsem tudtak nagy játékokat csinálni.
Hát Wilson, hát mondhatjuk, hogy már szokás szerint borzasztó volt, tehát lehet azt mondani, minden újoncra, és kell is azt mondani, hogy ne 4-5 meccs alapján ítéljük el őket, időt kell neki hagyni, stb., de ez azért még annál is karcsúbb, mint amit minimálisan elvárhattunk volna. Tehát ez konkrétan, ez majdnem egy Josh Rosen tribute. Tehát, és azért, azt is írtam fel ide kérdésnek, hogy lehet-e olyan a Jets esetében, hogy húznak egy Cardinals 2.0-át, és egy év után megválnak attól az irányítótól, akit franchise játékosnak választottak, de szemmel láthatóan nem működik. Sem LaFleur kezei alatt, sem ebben az offenszben. Főleg úgy, hogy a Jetsnek ugye ott van a saját pikje, ami igen magas lehet, és a Seahawks pikje, ahol ugye, hogyha Geno Smith irányít, nem ők lesznek a favoritok, szóval két igen magas pik lehet, egy nem túl kiemelkedő irányító klasszon, ha jól sejtem.
Hát az a problémám ezzel, hogy azért Zach Wilsont leváltani nagyon-nagyon meredek, tehát hogyha lenne évvégén, még akkor is, hogyha hasonlót... Nem tudom, mert potenciálra nagyon sokat láttunk benne, és valamiért el akarjuk hinni neki. Szerintem még mindig benne van az a... Nehéz ezt megfogni, ez az X-faktor-szerű érzés, amit keresünk egy irányítóban, még akkor is, hogyha nem jön ki belőle, de igen, igazad van, hogy szép lassan egyre nehezebb lesz felmenteni, mert mondom, például a Falcons ellen a támadófala relatíve jó volt, Michael Cartert végre használták, itt sem volt azért mindenki egészséges, ettől függetlenül nem játszott úgy vízon, ahogy szerettük volna. Nem tudom. Én főleg azért, mert ahogy te is mondtad a végén, hogy nem lesz jó az irányító klassz, én nem érzem úgy, hogy itt az idő leváltani Wilsont egy hasonlóan Lutri QB-ra, de azon lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy Wilsonnal a való félelmeink azok igazak voltak.
Még a zárásként ma a meccsről szerintem annyi mindenről nem tudunk beszélni, mert tényleg nem a legjobb találkozó volt a hétről. Mi lehet vajon a két csapat számára az út? Tehát a Jets az akkor stabilan, bottom five valószínűleg, és a Falcons is?
Szerintem a Jets-el kapcsolatban nem az a kérdés, hogy bottom five, mert szinte biztos, hogy azok lesznek. Náluk inkább az a kérdés, hogy itt most úgy elengedik a szezont, úgymond, hogy nem fontosak az eredmények, de cserébe találjuk meg a legjobb kémiát és a legjobb csapat összetételt Wilson számára. Szerintem mindenképp ezen az úton kell menni, és ez valamennyire kísérletezgető jellegű lesz, úgyhogy szinte biztos vagyok benne, hogy top 5 ős választásuk lesz a drafton, de inkább top 3. A Falcons egy nagyon nagy talány, szerintem évek óta próbáljuk megfejteni, és itt most Arthur Smith-szel se változott semmi, mert valahogy bennük van a lehetőség, amit ők képesek mindig elrontani, és ha most itt nem a Jets lett volna, tehát egy ilyen nagyon rossz gárda, akkor állítom, hogy ezt a meccset is képesek lettek volna elveszteni valahogy. Úgyhogy szerintem nem lesznek bottom 5 csapat, ellenben hát sok jóra nem számítanék a szurkók helyében, a közepesnél egy picit gyengébbnek látom őket most jelenleg.
Igen, az a baj, hogy kicsit hasonlít a tavalyira a csapat, hogy volt egy viszonylag jó offense, egy olyan defense-en, ami semmilyen segítséget nem tudott nekik nyújtani. Cserébe ez az idei offense még a tavinál is gyengébb. Úgyhogy emiatt gondolom azt, hogy itt sok babér nem terem számukra. De vajon a Bengals számára terem-e babér? Ma a következő meccsünk a Bengals és a Packers hosszabbításba torkoló összecsapása lesz. Meglepett. Számítottam arra, hogy nem lesz sima Packers győzelem, meg hogy sima meccs a Packers számára, de azért ezt nem gondoltam volna.
Hát pedig csak figyelni kellett volna rám a csütörtöki beharangozóknál, ahol én ezt a találkozót hoztam, mint izgalmas és jó találkozó. Én valahol hittem abban, hogy ha Bengals offense nekiáll működni, akkor azért ezt a Packers defense lehet támadni, és szerintem nagyon jól ismerte fel a Bengals, hogy tőlük szokatlanul viszonylag keveset futtatták a labdák, és sokat támadták a Packersnek a secondary-ét, ahol voltak felvillanások, de alapvetően azért ez az Eric Stokes, Savage, King 3-as igencsak gyenge napot hozott le, és Chase úgy égette őket, ahogy akarta, de hát nyilván nem csak ő, hanem az egész Bengals passzjáték működött. Szerintem az volt a kulcs, hogy a Bengals fölismerte, hogy ezt a Packerst hol kell támadni, és meg is tudták valósítani ezt az elképzelést.
Az a baj, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a Bengals azért futott keveset, mert hogy felismerték azt, hogy a Packers így verhető, hanem azért, hogy Mixon azért kisérüléssel küszködött. Ugye game time decision volt az, hogy játszik, és láthatóan azért nem őt erőltették. Ha jól emlékszem, Piránynak alapból több snapje is volt, de ebbe most nem vagyok biztos, úgyhogy nem gondolom azt, hogy feltétlen Zach Taylor megvilágosult és a Packers gyengeségére akart játszani, főleg úgy, hogy ez a Packers futás ellen is verhető bőven.
Igen, ez jogos egyébként, majdnem, hogy split carry-jük volt Pirine-nal, Mixonnak. Én akkor inkább úgy mondom, hogy szeretnék abba hinni, hogy a Bengals tudatosan
támadta. Na, ez pontos.
De lehet, hogy ez nem így volt. Egyébként alapvetően szerintem a Bengalsnak a támadósorra nem csak Boróra és Chase-re nem lehetett panasz, hanem a támadó faluk is viszonylag jól tartott, kivéve Jackson Carment, akit azért többször megvertek, szerintem neki legalább egy 5-6 pressure-t be fognak írni majd a számlájára, mert ő rosszul játszott, de a többieknél én nem éreztem azt, hogy olyan hű, de nagyon sokat nyomás alatt lenne Boró, és azért amikor ő nincs nyomás alatt, és van ideje, hogy kialakuljanak a mélyebb játékok, akkor azért ő mindig veszélyes tud lenni. Nagyobb kérdés itt inkább a Packers oldala számomra, mert a Bengals defense-ről sem mondhatjuk azt, hogy világverő egyesület, és én azt hittem, hogy a Rodgers-ék kényelmesen szét fogják őket szedni. Hát ehhez képest egy darabig ez talán működött is, de végül csak nem sikerült befejezni ezt a meccset, és nem csak azért, mert itt szerencsétlenkedés volt a rúgóknál, hanem mert nem tudtak eljutni, nem tudom, 40 yardnál közelebb, ahol mondjuk egy kényelmesebb rúgótávolságot tudnak nyitni, hanem valahogy ott megállt a tudomány.
Igen, nekem kicsit olyan érzés van a Packers kapcsán, mint, és igazából ez is olyan, hogy szeretném azt hinni, hogy ez a történet, hogy ők nem akarnak annál többet kiadni magukból, amennyi kell egy győzelemhez. Most ez lehet belemagyarázás, szerintem azért...
Ezt most akkor azért jól kiszámolták, hogy meg lenne győzelem.
Hát nyilván, tehát azért mondom, hogy azért van ebben egy kis csúsztatás, de szemmel láthatóan ez a Packers, ez tudna dominálni, mert azért láttuk azt, hogy amikor égett a ház, akkor jöttek a játékok, és akkor tudtak haladni meg ilyenek, csak egyszerűen megállt a tudomány. Most megint azt láttuk, hogy Davante Adams show volt, tehát én reménykedtem abba, hogy azért ezt kevesebbszer fogjuk látni, vagy hogyha látjuk, akkor ne egy Bengals ellen, hanem tényleg egy olyan csapat ellen, aki komolyabb ellenfél mondjuk.
Hát de akkor mit lássunk egyébként? Tehát melyik elkapott vártat, hogy fellép mellé?
Én rendszer szinten akarom ezt a csapatot jónak látni, mert amikor LaFleurt kinevezték, akkor tényleg az látszódott, hogy ő nem Aaron Rodgers-ra akar építeni, hanem egy jó rendszert akar kialakítani. Ez volt az első évében, második évében ezt, mint hogyha kukába dobták volna, és hirtelen Rodgers MVP is lett, és most meg valahogy a kettő között látom azt, hogy Rodgers-re is akar támaszkodni, de a rendszerre is. És valahogy nincsen meg a váltás. Tehát amikor a rendszertől várna, akkor az nem jön, amikor meg Rodgers-től várna, akkor meg ő nem jön. És így valahogy nekem ilyen semmilyen középszer ez a jelenlegi Packers most, de mindig kiemelem, hogy nem az ötödik fordulóban kell péniszt villantani, hanem majd a rájátszásba, és azért, hogyha a Packers így játszik, azért talán a rájátszás az nem lesz veszélybe, főleg ebben a csoportban, de nagyobb meccsek ellen, hát a Packersnek olyan meccsei lesznek még, hogy már előre sírok, ott azért ez a játék nagyon-nagyon-nagyon kevés lesz.
Támadó falhoz mit szólsz egyébként, mert voltak azért gyengébb pillanataik, és ahogy mondtam, az a Bengals defense nem feltétlenül a legvérmesebb egység, ennek ellenére néha úgy láttam, hogy futás blokkolásban is szenvedtek, illetve néha-néha azért megverték őket passzblokkban is.
Nem tudom, én két éve azt mondom, hogy ez a Bengals védelem, ez nevek alapján nem rossz. Én ezt még most is tartom, csak most Anarumo egyszerűen szintet lépett. Tehát az első két éve az valami botrányosan gyenge volt. Most valami védelmi séma azért látszik ennél a csapatnál, és kineveltek jó pár, ha nem is sztárjátékos, de bőven átlag feletti játékost, akikkel most már jó egységet tudnak teremteni, és simán megeszik ezt a jobbára cserékből felálló falat. Tehát nem igazán akarok ebből kiindulni, mert remélhetőleg Bakhtiári vissza fog térni nem sokára, Jenkins is vissza fog majd térni, Meyers is, és akkor majd ennél egy jobb támadó fal lesz a későbbiekbe. Úgyhogy egyelőre emiatt nem temetném, hát most ennél többet én nem vártam el ezektől a beugrós rácoktól, hogy őszinte legyek.
Oké, még egy kérdésem van. Mason Crosbyról mi a véleményed?
Hát nem csak Mason Crosby volt az, aki itt alkotott, tehát ugye kijött vasárnap az All-Pro keret, ahol Dani megkérdezte, hogy miért is meg Pearson a rúgó. Hát én mondom, két meccset megnyerte a csapatának. Hát most erősen elgondolkodtatott, hogy most azonnal átírjam azt a cikket, mert amit a negyed végétől volt, én visszanéztem a meccset reggel, tehát nem élőben néztem, nem tudom, hogy itt most az időjárás játszott közre, vagy bármi más, hashajtó, romlott girosz, nem tudom, mi játszott közre, de én nem hittem el. Tehát komolyan azt vártam, hogy akkor ez döntetlen lesz. Ugye nem tudtam a végeredményt, úgy néztem
egyébként
meg.
Egyébként az lett volna az igazságos szerintem.
Szerintem is egyébként. Ugye Balázs mondta azt a chatbe reggel, hogy szerinte ez a Bengals jobban megérdemelte volna a győzelmet, hogy inkább, sőt a pontos megfogalmazás az, hogy nekik nagyobb szükségük lett volna erre a győzelemre, mint a Packersnek. Én azt se vitatnám, hogy lehet, hogy megérdemelték volna, de így alakult. Én nem találok szavakat erre a kikerbénázásra.
Nehéz egyébként, nyilván ezen a meccsen volt a legnagyobb kikerbénázás, de úgy az egész fordulót végigkísérte ez a hát nem tudom, rúgó szerencsétlenkedés, majd egyszer lehet, hogy beszélünk róla, bár nem feltétlenül a legkedvencebb témám. Az tény, hogy azért ezeknek a srácoknak már nem feltétlenül kéne, hogy a tét rányomja a bélyegét a játékukra, és én nem is úgy éreztem, hogy a nyomás nyomta volna őket agyon így az ötödik héten, hanem egyszerűen csak nem úgy jött ki a lépés, vagy igazából nem tudnám mivel megindokolni. Ahogy mondtam, én egy igazságos döntetlen aláírtam volna.
A Packersről azért említettük, hogy valószínűleg nekik a rájátszás az továbbra is egy vereség esetén is azért célkitűzés lenne, de az a Bengals elég lehet a playoffra szerinted ilyen játékkal, meg ilyen hozzáállással. Ma azért ebben a csapatban van Doug, meg van Kraft.
Két dolog miatt nem. Az egyik az Zach Taylor. Én nagyon kevésnek tartom ahhoz, hogy pont az ilyen meccseket lehet, hogy el tudná dönteni néhány jó belenyúlással. Most nem feltétlenül itt a Packers ellen, de lesznek még szoros meccseik, én úgy érzem, mert annál már jobb csapat, hogy nagyon megverjék őket, viszont az ilyen stabil up csapatok, mint tényleg a Packers, vagy nem tudom, a csoportba akárki, tudnak velük lehet szoros meccset játszani, és ott ki fog jönni a rutin, ami nem az ő javukra fog, úgyhogy szerintem ez nem. A másik pedig az, hogy azért a Browns és a Ravens nagyon masszív a csoportban, de hogy azért a Steelers defense sem lesz a kedvence ennek az offense-nek, úgyhogy annak erre ugye megverték őket már egyszer. Szerintem még lecsúsznak a playoffról, viszont végre látszik valami fény az alagút végén.
Igen, kicsit azt érzem, hogy itt az AFC-ben van az öt kiemelkedő csapat, meg utána van még másik öt csapat, a maradik meg az AFC South, nem teljesen, de azért van öt csapat, aki nagyjából hasonló szinten van, és ezek közül fog játszani a Raiders-szel, a Steelers-szel, a Broncos-zal egy meccset a Bengals, amik ilyen kiki meccsek, tehát hogyha azokat nyeri, akkor a tiebreaker az neki kedvezhet. Játszanak a Lions-szel, meg a Jets-szel, az két könnyű győzelem lett, szóval annyira nem reménytelen. Én szurkolok nekik, mert szerintem megérdemelni ez a csapat, meg hát a Jamar Chase imádatunkat azt a playoffban is kéne látni. De hogyha, de hogyha nincsen más, akkor ugorjunk a következő meccsre, ami egy agybeteg találkozó volt, tehát a Browns és a Chargers óriási, nem pisztolypárbajnak nevezném, hanem minigun párbajnak, mert összesen 52 first down volt, 1024 total yard, az utolsó negyedben nem hittem el 41 pont az utolsó negyedben, ez óriási. Szerintem ugye úgy harangoztuk be ezt csütörtök, hogy valószínűleg ez lesz a forduló legjobb meccse, mert egyszerűen nem tudtuk eldöntő, hogy kire tippeljünk, hát végül beigazolódott.
Zseniális volt az a meccs, de tényleg élvezet volt nézni, ugye több mint 1000 yardot termelt a két csapat együttvéve, és elég eltérő mértékét választott, vagy eltérő eszközét választották a haladásnak, mert ugye a Chargers inkább a passzjátékos és a mély labdáknak köszönhető a halat, míg a Browns ugye a szokásos kiegyensúlyozott futójátékának köszönhette szerintem ezt a találkozót. Hát nehéz, hol kezdjünk bele ebbe az egész dologba, de szerintem beszéljünk Herbertről, mert kiemeltük, hogy mennyire jó volt első évében, szerintem tudott azóta fejlődni is, de hihetetlen, hogy mire képes ez a srác, és mély labdákban szinte verhetetlen. Hát Mike Williams-el olyan kapcsolata van, ami már most kezdi verni a legjobb irányító elkapó páros kapcsolatokat. Ugye volt két 40 plusz yardos TD-je, de hogy Herbertnek amúgy is volt, ha jól emlékszem, 6 olyan labdája, ami 20 plusz yardos lett, de lehet, hogy 7, most ezt így már nem mondom. A lényeg az, hogy vertikálisan nagyon jó ez a Chargers offense, és mellette meg vannak azért olyan megbízható játékosai, meg célpontjai, mint Ekeler, vagy Keenan, aki több fontos fördánt is megcsinált, pedig ugye TD-je nem volt neki konkrétan. Úgyhogy alapvetően szerintem ezzel a Chargers elégedettek lehetünk, és amit még ki akartam emelni, hogy Brandon Staley hát igazolja, hogy az egyik legjobb vezetőedző lehet már most így az első évében, mert nem csak azért, mert össze van rántva ez a védelem, ami most pont a Browns ellen talán nem kaptunk meg annyira, de hogy nagyon tökös húzásai voltak. Neki ment negyedikre olyan szituációban, amit lehet, hogy néhányan még túl gondoltak volna, vagy egyáltalán nem mertek volna megcsinálni. Egy csomó olyan játékot húzott meg, ami üde színfoltja szerintem ennek a ligának.
Igen, összességében azt kell mondani, hogy az egész Chargers-re ráhúznám ezt a tökös jelzőt, mert neki lehet menni negyedikre egy rossz irányítóval, akkor nyilván nem mész neki. Tehát Heinekivel nem, azt hiszem volt egy negyedik és nyolc szituáció talán, amit Herbert megdobott. De ilyen nem, igen, az, hogy épp, igen, nem, igen. Az, hogy nem az, hogy épp hogy, hanem még plusz extra 8 yardot szerzett talán valahogy így. Tehát ehhez a tökösséghez kell egy olyan játékos, akiben megbízol, és szerintem ez nagyon jól érződik. Egyetértek minden, amit mondtál, Joe Lombardit emeljük még ki, aki miatt nagyon temettük ezt a Chargers-t. Nem is temettük, féltünk tőle, hogy vajon mi lesz belőle, de egyelőre ő is megvilágosult, vagy nem tudom, mert vannak azért rosszabb hívások, tehát kinél nincsenek, de összességében ez a Chargers offense, ez nagyon karcol. A védelmet én annyira nem érzem, meg így Staley munkásságát annyira nem érzem olyan jónak, hogy őszinte legyek, de amíg ilyen offense van, addig nem is kell. Tehát ez nekik bőven elég.
Igen, jó, hogy mondtad, mert Lombardit én is ki akartam emelni. Volt két drive és a Chargers-nek. Most azon kívül ugye működtek a rövid drive-ok is, amikor 70 yardos TD-t adott Mike Williamsnek. Volt két olyan drive is, ahol 15 play volt, és összesen ebben a két drive-ban azt hiszem elégettek 13 vagy 12 percet. Tehát szisztematikusan is tudott haladni ez az egység, úgyhogy igen, tehát nem csak Széli, hanem Lombard is kiemelendő, és ő már inkább meglepő ebben az egész szituban.
Amikor próbáltam így írni pár gondolatot a meccsről, egyszerűen nem tudtam, hogy mit kéne kérdezni, mit kéne írni. Tehát annyi minden történt, és mégsem tudom azt, hogy mit kéne kérdezni. Meg egyáltalán azt, hogy kapott ki a Browns. Tehát oké, hogy a memóriám nem az erősségem, de egyszerűen nem értem, főleg úgy, hogy tényleg Józsi megírta reggel az oldalra, hogy a Browns az első csapat, aki turnover nélkül 40 plusz ponttal kikapott. Tehát ez elképesztő.
Hát, például úgy kaptak ki, hogy a secondary-ük az szinte hibátlan ratinget engedett Herbertnek. Itt most nem tudom, gyorsan mondom a neveket, hogy John Johnson, AJ Green, vagy Ronnie Harrison, Greedy Williams, mindegyikük legalább engedett 50 yardot, és nem tudom, majdnem egy hibátlan passzolás Herbertnek, úgyhogy ilyen védelemben azért alapvetően viszonylag nehéz nyerni, még akkor is, hogyha nagy, mitang jó offenzed van. Neked összességében mi a Browns defense-ről itt a verdicted, mert tudtuk, hogy, vagyis hát azt feltételeztük, hogy most jött egy-két kulcsjátékos ebbe a védelembe, és majd hirtelen megszilárdulnak, főleg, hogy egy sztár formában lévő Miles Garrettjük már volt, aki ezen a meccsen is mondjuk egy szekket és nem tudom számtalan nyomást kiharcolt, ettől függetlenül valahogy az egység szinten azért talán nem fejlődtek.
Én nem vártam tőlük akkor a robbanást, tehát Dani az nagyon, nagyon oda volt az igazolásokért, így, hogy így nevekre ez a Browns, az ugye Kláni most nem is játszott, de alapból ugye ő érkezett a falba, ugye ott volt Owusu Korma, mint az egyik legnagyobb steel, a secondary ugye John Johnson, ahogy te is mondtad, felépültek, tavaly a sérültek, és hát ugye, hogy is hívják, Joe Woods eszembe jutott. A védőkoordinátor is ilyen secondary specifikus edző, ezt egyről nem látjuk, mert tényleg az, hogy mondtad a Herbert-Mike Williams kapcsolatot, úgy azért nem nehéz jó kapcsolatot kialakítani, hogy 6 kilométeres körzetben egy darab védő nincsen rajta, és Herbertnek meg olyan karja vagy, kb. Elpöckölte a labdát, és az már 160 yardot, szóval nem is nagyon kellett neki beleállnia. Úgyhogy összességében ez a Browns defense, ez az én elvárásimat eddig hozza, mert én nem vártam tőlük sokat, de tény, hogy azért ennél lehetne jobbat is. Most fel lehet itt is hozni a sérülteket, ha jól tudom, Denzel Ward is megsérült, hanem is játszott, most így hirtelen nem tudom. Sok a fiatal.
Játszott, csak gyorsan kivált.
Igen, tehát sok a fiatal, cserébe egy Malik McDowell-t a pokolból felhoztak kb., és újjászületett. Szóval kicsit ad és elvesz tőlük a sors, de igen, igazából ezen az offenzen van a hangsúly, és azért az offenzen van a hangsúly, majd te is mondtad, ez egy ilyen különleges offenz, mert úgy tettek fel 40 plusz pontot, hogy jobbára a futások nekik a fő erősségék, és működik, és nagyon jól működik. Tehát ez a futóegység, ez szerintem most nyugodtan kénthetjük a liga legjobbja.
Hát nem, hogy a liga legjobb, de magasan a legjobbja. Hát nem, hogy működik ez a futóegység, de hát basszus, majdnem, hogy 300 yardot termelnek meccsenként. Ugye kim volt a statisztika, hogy alapvetően valami 210 körül van nekik átlagban meccsenként, de most a Chargers ellen föltettek 300 közelit. Azért úgy lehet haladni, hogyha ilyen betonbiztos futójátékod van, és nekem az kimondottan tetszik, hogy Chubb és Hunt így van rotálva, és mind a kettőnek megvan a szerepe, mind a kettők egyébként baromi jól teljesít. Most valahol láttam, hogy Chubbnak a 161 vagy 170 futott yardjából 140 plusz az kontakt után jött. Tehát mi csak azt sem mondhatjuk feltétlenül, hogy persze könnyű úgy futni, hogy elit támadó falad van. Nem, Chubb meg Hunt igenis belerakja ebbe a melót elég rendesen. Nekem igazából egyetlen kérdésem van, hogy Baker Mayfield teljesítményét hogy ítéljük meg, aki nem játszott rosszul, most sem, ellenben megint nem jött talán az extra tőle.
Ez azért érdekes kérdés, mert ha nem a szezon végén járna le a szerződés, akkor nem lenne olyan beszédtéma szerintem. Mert Mayfield szerintem egy tökéletes vezérszerep lő ebben az offenszben, tehát én azt látom, hogy az ő mentalitása meg az ő hozzáállása is kell ahhoz, hogy ez a csapat ilyen jó legyen. A játéka azért az már kevésbé olyan domináns, de Józsi szokott így fogom, hogy nem jó, de nem tragikus. Tehát ez szerintem tökéletes Mayfield leírás. Az más kérdés, hogy ez olyan érhet-e 40 millió dollárt, amennyit reálisan kereshet majd a szezon végén, de ez majd a jövő zenéje lesz. Ugye a Browns-nak is egy kicsit necces így a rájátszás, elég kemény sorsolásuk van nekik is, meg eddig sem voltak olyan hű, de könnyű meccsek, de nagyon pofás és impozáns csapat lesz, én nem gondoltam volna.
Én azért gondoltam, én nagyjából ezt vártam tőlük. Én inkább egy picit csalódott vagyok a védelmük miatt, de ez bőven elég lesz szerintem a playoffra, és nem hogy a playoffra, de hát most ilyen nehéz, vagy ilyen kemény EFC-ben nehéz lenne azt mondani, hogy EFC döntőbe várom őket, de mindenképp az egyik legnagyobb esélyei.
És akkor zárjuk ezt a nagyobb blokkot, az utolsó meccs, amiről bővenben beszélünk. A meccs, amiről azt hittem, hogy sok kérdésre választad, de az én szememben csak még több kérdés szült, ez pedig a Bills Chiefs elleni, mondhatjuk úgy, hogy domináns győzelm, ugye 38-20-ra nyertek ellenék a Sunday Night Footballon. Itt meg ellentétben az előző meccsét annyi mindenről lehet beszélni, hogy azért volt nehéz összeírni kérdéseket, hogy ne fél órán át beszéljünk erről a meccsről, sőt, nem is inkább a meccsről, hanem azoknak az utóhatásáról és túlreagálásáról stílszerűen. De egyelőre akkor maradjunk a meccsen és a témánál. Josh Allen és Brian Daboll. Ez most akkor így válasz volt a kérdésre, hogy ez a Bills hova juthat a szezon végén, vagy még vannak kételyek?
Josh Allen elég csattanós választ ad nekem azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesz regresszió nála. Itt az első két meccs vagy három meccs alapján azt hittem, hogy nagyobb, de amit most például a Chiefs ellen is bemutatott, hozzáteszem, ez egy historikusan mély szar védelem. Ezenül meg kell dobni a plasztokat, és itt ezen a meccsen úgy nézett ki, hogy 6-ból 5, több mint 200 yard, és ebbe volt 5 a PFF-nek ez az úgynevezett Big Trump trója, ami hát mondjuk így ilyen nagy dobás, vagy nehéz, nem tudom, hogy mi a hogyan fordítsuk le, de hogy nem egy átlagos dobás, hanem ami így kiemelendő, és hát azon viccelődtünk régebben, hogy ugye nem találja el a kukát sem, most meg mindent eltalál, és persze nem kellett a legerősebb őrzetekbe bedobni a labdáit, ettől függetlenül szerintem sokkal pontosabban játszik, mint azt tette régebben. Ezen kívül pedig nagyon is látszik azt, hogy szeret és élvez ebben az offenszben játszani, meg is van a kémiája a többséggel, Dabol remek munkát végez, tehát nagyon-nagyon jól kombinálja szerintem, és szórja szét a labdákat. Ugye itt Dix tavaly a legtöbb targetet kapta a ligában, most ehhez képest viszonylag keveset van használva, Dawson Knoxot előrántották a zsebből, és így halmozza a TD-ket, Moss és Singletary elosztja a carry-ket, és szerintem a tehetségükhöz képest kimerítik azt, amit tudnak, úgyhogy Bills offense az egyszerűen zseniális, és hogy mennyire akarják ezt az egészet, és mennyire ki akarnak lépni itt az árnyékból, úgymond, amit a Chiefs húzott felfeléjük a tavalyi évben, vagy itt az elmúlt években, hogy Josh Allennek az a gátfutásos befejezett futása, szerintem mindent elárul arról, hogy mennyire jó is ez a csapat, és mennyire akarnak.
Szerintem most Amerikában, meg ugye a világszerte, így az AFC-n belül, 5 dolgot utálnak most a legjobban, Tom Brady-t, a New England Patriots-ot, a Tampa Bay Buccaneers, ez talán nem új dolog, illetve a Jacksonville Jaguars-t és a Houston Texans, majd ez a két csapat nem Brian Daboll-t akarta vezetőedzőnek, hanem Urban Meyer-t és David Culley-t. Tehát, hogy ez az ember maradhatott Buffalo-ban, azt szerintem egy akkora erősítés, egy olyan nem várt dolog, aminek most látjuk igazából a jövedelmező dolgait. Már a Bills szempontjából, a többi csapat az meg rágja a kefét, hogy miért nem tudtatok minket megszabadítani ettől az embertől. Zseniális. Tehát az, hogy Ellen nem csak a karjával, hanem lábon is nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy ezekkel a futásokkal, meg az ilyen megiromodásokkal jelenleg talán most ő a legveszélyesebb fegyver az NFL-ben. Ezzel nem tudom, hogy mennyire értesz egyet.
Igen, részben igen. Tehát az ő, nem tudom, mozgás, koordinációja, kar ereje, az mindenképp ugye egy olyan skill, amit nem tudsz leutánozni, tehát ezt nem megtanulod, hanem az valamennyire adott volt neki, hogy ezt ugye pontosabbá tette, és egy olyan rendszerbe lett illesztve, ami tökéletesen a képességéhez van szabva, az ugye már nem csak az ő erénye.
Ki lehet még emelni, bár én nem akarok túl sokat beszélni a Bills védelméről, mert sokan azt mondták, hogy most ez egy erőpróba lesz, ugye 2-0-ázáson túl voltak, olyan ellenfelekkel, amilyenekkel, majd most a Chiefs. És ha azt veszük, hogy 20 ponton tartották a Chiefs, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez a védelem jó volt, de nekem összességében egyáltalán nem volt az az érzésem, hogy ezt a Chiefs-t a Bills védelme fogta meg, még annak ellenére, hogy azért Matt Milano hiányzott a pálya közepéről, de szerintem ez messze nem a védelme nyerte meg a Billsnek. És akár itt át is tértünk a Chiefs-re, hogy ez a Chiefs offense, ez nem tudom, hogy volt-e valahogyan periódus, hogy 5 meccsen át ennyi hibát vétenek. Szerintem nem. Mikor reggel olvastam a kommenteket és hasonló véleményeket, akkor megint az volt, hogy Mahomes megint nagyképű volt, és hogy most végre lerángatták a földre, de megint ilyen csicska interceptionjei voltak. A csicska interception az én esetemben az, amikor ilyen tök sima labdák felpattannak, és akkor az ellenfélét. Tehát a Hillnek dobott passza is egy full egyszer egy védő nem volt a környéken, felpattant, és a Hyde meg visszavitte TD-re. A Russo interception szintén olyan volt, ami 10-ből 9-szer, az tökre nem az ellenfél, vagy a védő kezében landol. Ez az egyeset volt, amikor Russo elkapta a saját felütött labdáját, és emlegetik még azt a fumble-t is, most azért hagyd ne legyen már kifogás az, hogy egy szakadó esőben egy amúgy is rossz snappet nem tudott megfogni Mahomes. Tehát én megint azt érzem, hogy most nagyon élvezkednek azon, hogy most bele lehet rúgni, de szerintem felesleges.
Részben egyetértek, ugyanakkor azért most nem tudnám teljesen felmenteni Mahomes. Ugye itt a múlt héten volt a szerkesztő csetben egy kisebb vita Józsival, hogy szerintem Mahomes mennyire nagyképű és mennyire szarul játszik. Igen, aláírom, hogy itt most megint például a labdaeladások, azok viszonylag szerintem is olyan ártatlanabb szituációkból jöttek, amik nem mindig pattannak úgy, hogy ez a Bills-nek jó lett volna. Ettől függetlenül Mahomes kifejezetten szerintem gyengén játszott, és itt nem elsősorban a labdaeladásokra gondolok, hanem volt egy csomó olyan aluldobott vagy túldobott labdája, ami tőle szokatlan volt, vagy nem tudta úgy meghosszabbítani a játékot, nem találta azt a megoldást, amit ő a zseniéből elő szokott rántani, és ez nem fér bele akkor, hogyha mellette még, nem tudom, 4-szer, 5-szer el is adják a labdát a meccsen, tehát ez teljesen egyértelmű, és szerintem azért vagyunk csalódottak Mahomes-szal kapcsolatban, meg azért húzzuk most rá a lepedőt, mert azért ilyenkor tőle szoktuk meg tőle várjuk továbbra is, hogy megvillanjon. Ugyanakkor hozzátenném, hogy szerintem Reednek is látnia kellett, hogy mennyire nem működik ez az egész. Az első fél időben sem fűködött már semmi, és valahogy nem jöttek tőle sem azok a játékok, vagy nem jöttek azok a koncepciók, amikkel kicsit lehet fordítani itt a játék szekerén. Nem volt Hillnek például futása, vagy nem adták úgy a kezébe a labdát, hogy tudjon belőle nagyobb játékokat csinálni, úgyhogy szerintem itt az egész Chiefs offense mondott csődöt, mellette voltak labdaeladásaik is, pluszban van egy historikusan gyenge védelmük, úgyhogy szerintem aki ezt a Chiefs-et temetni akarja, azért az gondoljon abba bele, hogy itt most egyszerre jött össze mind a három tényező ezen a meccsen, illetve itt az elmúlt meccseken, meg gondoljon bele abba, hogy szerintem az NFL, nem tudom, 7 legjobb csapatából most 4-jelők már játszottak.
Én nem szeretek bírózni, nem is akarom ebbe terelni az irányt, de szerintem azért nem mondhatjuk azt, hogy ez a Chiefs offense megbukott, vagy hogy ez a Bills simán nyerte ezt a meccset 18 pont ellenére, mert mi van akkor, hogyha az az interception, amit szerzett az utolsó negyedbe a Chiefs, nem egy roughing the passer-rel végződik, hanem megadják az interception-t, hogy akkor még, ha jól tudom, 31-20 volt talán az állás, szóval nem volt még akkora különbség, helyette abból csinált egy TD-t a Bills, és nagyjából is döntötték a meccset. Szóval azért mondom, hogy én nem feltétlen írnám le a Chiefs-t, és nem is értem azt, hogy az emberek miért mondják azt, hogy na most a Chiefs-et jó helyre tették. Szerintem nem. Szerintem ez a Chiefs mindig elverné a liga 32 csapatában 25-öt, és ahogy te is mondtad, van 7 jó csapat, amiből ők játszottak 4-jel. 2-t el is vertek egyébként.
Azért azt hozzá kell tennünk, és akkor kicsit rákanyarodhatunk a védelmükre, hogy ennyire gyenge Chiefs védelmet még nem láttunk. Tehát eddig se voltak világverőek, de valahogy Spanyoló mindig összehúzta őket annyira, hogy rendszer szinten működjenek. Hát most sehogy nem működnek, tehát olyan benézett coverage-ek vannak, semmi nyomás nem tudnak generálni, és a linebackereik is továbbra is össze-vissza rohangálnak kvázi koncepció nélkül, ami nem volt ennyire jellemző rájuk. Nem tudom, hogy ez mennyire fog javulni a szezon hátralévő részébe, de amennyiben nem, akkor én azt azért kimerem jelenteni annak ellenére, hogy továbbra is potensnek gondolom őket, potensebbnek, mint az átlag, hogy valószínűleg nem fogják megnyerni az AFC-t, ha ezzel nem tudnak kicsit turbozni.
Igen, én is azt akartam pont megjegyezni, hogy ez ilyen Spagnuolo előtt időszakra emlékeztet, de még akkor sem volt ilyen rossz az a védelem, mint Spagnuolo előtt. Ugye legutóbb, amikor Mahomes MVP lett, akkor buktak el úgy, hogy egyértelműen a védelem és a rossz védelem az, ami a vesztüket okozta, de ez még azon is túl tesz. És most ráadásul nincs is MVP Mahomes, ahogy te is mondtad, mert tény, hogy ugye sok olyan hiba van, amit az ő nyakában vannak, és nem kéne, de az is tény, hogy nincsen most MVP formában. Úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz így. Mert a rájátszása szerintem meg lesz, de hát most olyan offenzek vannak, akár csak az AFC-be, hogy egyik ellen sem mondanám azt, hogy ez a Chiefs védelem felveszi a versenyt, vagy hogy Mahomesék több pontot szereznek náluk. Na de akkor, ha nincs más, akkor térjünk át a többi meccsre, amiről már viszonylag rövidebben fogunk beszélni. Kezdésként nézzük az Eagles és a Panthers összecsapását. Az utolsó pillanatban átraktad az Eagles-ra a tippedet. Miért tetted?
Nehéz megindokolni egyébként ilyen változtatásokat, ami inkább megérzés volt, mint teljesen biztos.
De mi alapján érezted az meg?
Az alapján, hogy én a Panthers offense-ről már régebb óta állítom, hogy túl teljesítők, és benne van az, hogy ha találkoznak egy olyan védelemmel, aki azért limitálni tudja egy-kettő jobb erősségüket, akkor meg tudják őket folytani, és itt most nem csak az történt, hogy az Eagles meg tudta folytani kicsit a Panthers délt, hanem a végén labdákat is szereztek, ráadásul fontos pillanatokban szereztek labdákat, ami már elég volt ahhoz, hogy megfordítsanak egy olyan találkozót, ahol amúgy alapvetően talán jobban szenvedtek még ők is, ellenben összetudták annyira kapni magukat, hogy nem hibáztak kulcsfontosságú pillanatokba, és Darnold hiába játszott talán ezen a meccsen is az elején jobban, elhitte kicsit talán magáról is, hogy a babis húsból van, és szerintem két nagyon csúnya labda eladása volt itt a második félidőben, ami megpecsételte a sorsukat, valamint az Eagles defense lehet, hogy nem játszik feltétlenül annyira jól, de a védőfaluk az van annyira erős, és szerintem az eddigi találkozókra is ez kiderült, hogy a nem elit offensive line-okat nagyon zavarba tudja hozni. És szerintem ezen a meccsen is az történt, hogy a Panthers O-line-t azért dominálták, a futást azt úgy, ahogy megfogták, és hibákba tudták valamennyire kergetni Darnoldot.
Hát azért rá nem jelenző, hogy hibázik, azért nem ezt szoktuk meg tőle.
Igen.
Egyébként vicces, hogy azt mondod, hogy milyen megérzéseid voltak, de a meccs az téged igazolt, mert tényleg az, hogy az Eagles védelme, azt tudtam attolni a Panthersnek a támadó sorát, csak én ezt nem láttam a meccs előtt sehol, hogy ez hol fog bekövetkezni, de most tényleg ez a védőfal olyan formában játszott, amit megszoktunk tőlük az elmúlt évek során. Nem tudom, hogy ebből érdemes-e kiindul a Panthersnek, vagy lehet, hogy ez volt inkább a józanító pofon, nem is a Cowboys elleni vereség, mert ott szerintem azért belefért, ettől a Cowboys-tól ki lehet kapni, de ettől az Eagles-től hazai pályán azért az már nem olyan jó dolog. Még így is lehet esélyük akár a rájátszásra, olyan sorsolásuk van, hogy megőrülsz, de azért szerintem ez most egy józanító pofon volt mindenkinek, hogy hova kell tenni ezt a Panthers élükön velem.
Igen, hozzátéve, hogy egyébként azért egy McCaffrey nagyon hiányzott, ő azért új távlatokat tud nyitni ebben az offenszben, nyilván egy egészséges McCaffreyről beszélek, és szerintem tényleg ennek az offensznek nagyon fontos, meg Darnoldnak, hogy tiszta zsebben játszon. Azt tudjuk, hogy azért ő a szellemeket nagyon gyorsan fel tudja idézni, hogyha ha nem tartják tiszta zsebben. Illetve hát a védelmük az meg aztán tényleg masszív túlteljesítő volt, tehát még mindig aztán IPA alapon a harmadik vagy a második legjobb védelem a ligában. Igen, jók, de ez egy fiatal egység, és inkább nagy boomokra képesek. A konzisztencia szerintem ez nem az erősségük.
Egyébként friss tweet, hogy Matt Rule azt nyilatkozta, hogy remélhetőleg McCaffrey már játszani fog most vasárnap. Úgyhogy ezt tanulhat hát, majd egy új dimenziót.
Az a félelmem ezzel kapcsolatban, hogy túl van terhelve nagyon, és hogyha már most visszadobják, és megint halálra dolgoztatják, akkor az a baj, ki fog esni két-három meccsenként, de ők tudják.
Akkor lépjünk tovább egy szintén szoros hárompontos találkozóra, ami meglepő, hogy hárompontos találkozó lett, a Patriots-Texans elleni meccséről beszélünk, ahol Davis Mills bemutatkozott. Olyan módon, hogy nem vártuk tőle, mondhatjuk
hát
így.
Hát nagyon nem láttuk, tehát konkrétan az egyik legjobban teljesítő irányító volt. Hozzáteszem, hogy nem csak az ő érdeme, a Texans nagyon alaposan felkészült erre a meccsre, és nagyon sok olyan szituációt teremtettek Millsnek, amiben komfortosabban érzi magát. Ettől függetlenül azt láttuk, hogy Mills a legegyszerűbb dobásokat se tudta az előző két fordulóban kivitelezni rendesen, és szerintem itt azért a Texansnak az első fél időben alapvetően nagyon sok minden kijött, tehát Chris Moore az karriernapot tartott, nem tudom, hogy egyáltalán 100 yard fölött járt-e valamikor életében. Mindegy, most
nem tudom, hogy karrier yardba összejött-e neki ennyi.
Igen, ez már egy kicsit rossz májuk, de igen, akár túlozhatunk így is. És az egyik hosszú játékánál az nem is szimplán üres térben megkapta a labdát, hanem két Patriots védő között gyönyörűen találta meg az üres teret. Ami még nagyon feltűnő volt nekem, hogy a Patriots általában ott szokta megalapozni a meccseit, legalábbis az elmúlt években, de szerintem még alapvetően idénre is az volt a tervük, hogy majd a falak csatáját megnyeri. Hát ez annyira nem sikerült, hogy Nielsre alig sikerült nyomást gyakorolni, és az ő offenzív line-okat is alaposan megverték többször.
Hát azért az nem meglepő, tehát hogy amikor kezdőből egy hét alatt kihullik négy ember, az azért valahogy megbocsát, illetve három, mert trendben már régóta nem játszik. Szóval ebből a szempontból érthető, ezen kívül nekem minden magyarázatra szorul, hogy ez hogy lehetett ilyen szoros meccs. Oké, hogy a Patriots az idén nem azt láttatok, hogy ez valami hű, de domináns csapat, de azért láttatok, hogy a Jetset azért sikerült ledominálni, és nem tudom, hogy ez a Texans mennyivel erősebb csapat, de egy egész szerethető brigádnak tűnnek így összességében. Nem tudom, ez csak a sajnálat beszél belőlünk, vagy nem tudom, de messze többet hoznak, és tényleg egy ilyen Texans sokkal jobb nézni, mint mondjuk a Jetset. Pedig hasonlóan gyenge csapat, hasonlóan rossz csapat, még azt mondom, hogy Davis Mills is hasonlóan rossz irányító, sőt, ugye benne még a potenciált se látjuk, nem úgy Wilsonba, és ennek ellenére össze tudnak hozni. Tehát nekem ez a Texans, ez meg főleg David Culley, ez zseniális.
Abszolút, én annól az első kedvesti fényekben mondtam, hogy fölugrok a Texans bedvagóra, most nyilván úgy értve ezt, hogy nem vártam tőlük semmit, de hogy ők egy szerethető csapatként küzdenek, és ez egy kőkemény küzdés, amit bemutatnak, mert nincs sok tehetség ebben a csapatban, és nem csak offense oldalon, de rátérhetünk a defense-re is, ahol szerintem a kezdő 11-et nem feltétlenül sokan tudják felsorolni, mert olyan arcok játszanak benne, akik hát vagy leselejteztek, vagy egy évre még megnézzük, valamire jó lesz, vagy olcsón jó lesz, így álltak hozzá, és ennek ellenére valahogy az is működik. Tehát itt minden kredit egyébként az edzői stábé, akik ki tudtak hozni egy olyan rendszert, ahol mindenki az erősségeiben egy picit tud teljesíteni. Amiről még akartam beszélni, hogy ellenben a Patriotsnál, ami eddig megbízható volt, és pont, hogy tőlük vártuk inkább azt, hogy a rendszer fog működni, az akadozik, mert lehet azt mondani, hogy most is jól el voltak osztva a labdák például, tehát Henrynek jutott, nem tudom, több átadás, Agolornak is volt szép elkapása, Smith-t is bevonják, Jacoby Meyers-től megszoktuk például, a futójáték is egyébként Harris révén valamennyire működik, hozzáteszem, az a fumble az nagyon sokba kerülhet itt neki, mert Belichick büntető padra fogja térdeltetni, de ettől függetlenül Harris szerintem egy viszonylag jó futó, valahogy mégsem áll össze egy egészé.
És Mac Jones?
Továbbra sem tudok nyilatkozni abban az ügyben.
De ugye ez elképesztő, hogy nem tudunk róla mit mondani. Tehát,
igen.
Tehát
igen.
Ez a srác nem hoz rossz teljesítmény, mert azt azért messze nem mondhatjuk azt, hogy rossz teljesítmény, de jót se. Vagy igen. Nem az, hogy jót, kiemelkedőt inkább. Tehát ez a Patriots, ez így vele szerintem nem fog rájátszásba kerülni, pedig elvileg az a cél.
Igen. Hát a rájátszást most már nem feltétlenül jósolnám nekik, de nem tudom, hogy csak azért, mert Patriots, vagy mert tényleg jók az edzőik, mármint, hogy Belichick jó, de én azt várom, hogy még mindig egy ilyen 50% környéki csapatnak várom őket, aztán majd meglátjuk.
Akkor jöjjön egy másik szoros találkozó, ami szintén talán meglepő módon szoros lett, ez a Vikings-Lions match, roncs derbi, mondhatjuk így, 2 ponttal nyert csak a Vikings. Miért lehet az, hogy ugye szezon előtt megcsináltuk ezeket a pozíciós rangsorokat, tényleg, hogy próbáltunk kizárni minden körülményt, és csak a játékosok képességeire hagyatkoztunk, és ott ez a Vikings, ez majdnem minden poszton azért kiemelendő volt. Ennek ellenére ez valami katasztrófa, amit látunk tőlük, hogy ideje lenne már Zimmert, mégis az egész brancsot leváltani a francba, ahogy azt már sokan azt mondják, hogy már régóta ideje volt, vagy mit kéne itt csinálni ezzel a Vikings-szal, hogy ne egy olyan csapat benyomását kelt, hanem egy ilyen szánnivaló bolondok háza.
Ezek után
szeretném. Már bocsánat!
Már bocsánat! Nem tudom, egyébként edzői váltás tudnák erre mondani, vagy tudnék erre mondani. Zimmert én egy jó edzőnek tartom alapvetően, de szerintem megfáradt az ő és a csapat kapcsolata, és itt érdekes, hogy a kedvestiben az ő nevét nem hoztuk föl, de szerintem igenis elképzelhető, hogy abban kell gondolkozni, hogy akkor tudna ezt följebb lépni ez a csapat, hogyha ha nem Zimmer lenne az edzője, aztán az is lehet, hogy akkor még jobban beomolnának, nehéz innen megítélni, és valahogy jól teljesítek minden egységben, tehát Cousinsra igazából nem lehet panasz. Nem hoz extrát, de nem lehet rá panasz. A futójáték annak ellenére működött, hogy Cook nincsen, de Mattison kifejezetten jól fut. Hát most is 100 yard fölé ment, volt több kiarosztakolt elrontott szerelése, majdnem 5 yardos átlaggal futott. Nem lehet azt mondani, hogy azon múlt volna, hogy nem Cook volt, hanem ő volt ott a helyében. Van egy Justin Jefferson, Adam Thielen párosuk, aki szerintem az egyik legbiztatóbb elkapó egység, és valahogy nem tudják megfelelően használni őket. Tehát egyszer egyiknek van nagy meccs, egyszer a másiknak, de valahogy úgy nem érzed, hogy rendszer szinten folyamatosan ki lenne használva ez a full, nem tudom, potenciál, ami benne van ebbe a két névbe. És egyébként szerintem ezen a meccsen még a támadó fal is úgy, ahogy jól működött, és mégis a Lions ellen föl tudtak rakni összesen 19 pontot. Hát hogy az Istenben sikerült ezt megcsinálniuk? Úgyhogy igazából mindenki valamennyire jól teljesített, és a Lions volt az ellenfél. Tehát ezt nem tudod máshogy megmagyarázni, mint hogy edzői gondok vannak, és egyszerűen nem jön ki több ebből a csapatból. Legalábbis én nem látok rá megoldást.
Akkor azt magyarázd meg, hogy azt még értem, hogy a Vikings felrakott 19 pontot. A Lions hogy rakott fel 17-et? Engem inkább ez érdekelne. Mert ugye a Józsitól megszokhattuk az ő elányát és elszántságát, hogyha a csapat rosszul játszik, de ennek ellenére, hogyha most nagyon fantasy szemszög leszek, ha csak a száraz statokat nézem, akkor megint azt láttam, hogy Swiftnek, Jamal Williamsnek jó napja volt, Goffnak kevésbé, de megsérült megint Seafus, tehát egy újabb elkapó esett ki, az amúgy is gyenge állományból, és mégis volt esélyük meccset nyerni. Hogy lehet ez? Ez a Vikings bénázásán volt, vagy tényleg ez a Lions, ez tud valamit, ha akar?
A Lions az tét kalácsot tud harapni, ezt tudtuk, és küzdenek, mint nem tudom, disznó a jégen, mert náluk viszont fordítva tudnám mondani, hogy nem sok egységben van tehetség, csapatszinten, viszont megvan bennük a küzdés, meg valahogy nem igazán azt, nem tudnám azt mondani, hogy rendszer szinten a haladás van meg bennük, mert azért a 17 pont az nem sok, de hogy valahogy nem engedik el az ellenfelet, megcsinálnak kulcsjátékokat sokszor, megpróbálják is, sokszor el is tudják venni valahogy az ellenfélnek a méregfogát, és hát meccsbe tudnak lenni, ahogy itt majdnem sikerült már, nem tudom, harmadszor is meccset lopniuk a szezonban, still nem sikerült, azért az sokat számít. Igazából szerintem róluk azért nehezebb nyilatkozni, mert nem is várunk sokkal többet, tehát Goff nem hengerel, itt is azért volt több csúnya labdaeladást ígérő passza az interceptionön kívül, most azért Jamal Williams és DeAndre Swift úgy, ahogy nem futottak rosszul, de nem voltak szenzációsak, úgyhogy Itt tényleg az a jó kérdés, hogy ők hogyan szedtek össze 17 pontot, még akkor is a 17 pont nem sok, tehát inkább itt abból éltek, hogy minden belerakott yardból kipréselték a maximumot, amit egyébként szerintem így kellene csinálniuk. Ez fura, hogy egyébként a sztár csapatok kevésbé tudják megcsinálni, mint az ilyen Texans meg Lions fajta egységek. De összeborban nehéz róluk nyilatkozni, hogy szerintem náluk ez a maximum, és ez inkább ilyen talán győzelmekben nyilvánul meg.
Én az első két meccsük után azt mondtam, hogy ez a Lions, hogyha hasonló csapatokkal játszik, mint ő, vagy ha úgy tetszik, akkor le tud hozni a saját szintjünkre csapatokat, akkor azokat simán megveri. És ez lett volna a Bears Fields-el az első meccsével, meg ez a Vikings elleni, mégse nyerték meg. 0-5-tel áll a csapat, nem tudom, hogy lesz a 0-17, mert hogy őszinte legyek, azért már kevés olyan meccs maradt, ahol látom azt, hogy ez a Lions képes lehet arra, hogy lehozzon a saját szintjére ellenfeleket. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lehet ennek a csapatnak a vége, azért 0-17 csak nem lesz. Egy kérdésem maradt még, hogy te szerinted mennyire műkembelnek a sírása a meccs végén? Ha már szerethető csapatokról, tért karácsharapásokról és elszántságról beszéltünk, ez nekem már...
Ő maga is belehergelt egy kicsit szerintem ebbe magát. Tehát én ezeket nem szoktam elhinni, hogy ezek ilyen igaziak, de belehergelhette magát.
Jó, akkor folytassuk. Próbálok most ilyen kicsit a simább meccseket a végére hagyni. Úgyhogy most hozom mondjuk a 49ers és a Cardinals meccsét, ami szintén egy gyengébb meccs volt, mint ahogy azt számíthattunk. Nem tudom, hogy ez most a Cardinalsnak a rossz érdeme, vagy a 49ersnek a jó érdeme, de engem csak az érdekel, hogy Trey Lance hogy játszott. Semmi más nem érdekel ebből a meccsből.
Igazság szerint itt nehéz is lenne azt mondani, hogy ki játszott jó, vagy hogy a Cardinals játszott rosszul, vagy a Frisco jól, mert szerintem mind a kettő hozzájárult. A Cardinals szerintem nem tudott a szintjén játszani, a 49ers meg egy picit jobb volt, és pont elvette a Cardinalsnak azokat a területeit, amikre nagyon alapozott, de hogy akkor kezdjem Lance-el, borzasztó volt. Tehát azon kívül, hogy azt látjuk, hogy tud futni, és egy nagyon dinamikus dual threat QB lehet, az baj ebből a duálból egyelőre csak a lábon megtett yardokat látjuk. Tehát az, hogy meg tud iramodni, és viszonylag nehéz is szerelni, az egy tök jó dolog, mert 90 yardot futott majdnem, ebből több ráhívott játék is volt, ami nekem tetszett, mert ha már ilyen jó lábai vannak, akkor használjuk ki, és ebből a 90-ből legalább 50 kontakt utáni yard volt benne, ami egy irányítótól nagyon jól néz ki. Ellenben, amikor passzolni kellett, akkor úramisten, tehát még egy Broncos QB-tól is kevés teljesítmény lett volna ez. Hát nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy minden második labdája ért célba, és az is szerencsével, pedig azért viszonylag sok szabad célpontja is volt. Én nagyon félek attól, hogy lesz, nagyon nem áll készen erre az egészre. Neki az egész év kellett volna tanulásra, és mivel Garoppolo nem tudta válni a játékot, szerintem vissza fogják tenni egyébként Garoppolót, hogyha teljesen 100%-os lesz, mert az egyértelmű, hogy Lance, mint passzoló QB, az még se nem rendszerében is kevés.
Azt láthattuk tőle eddig, hogy a nyomások ellen nem nagyon tudott mit kezdeni. Gondolom most se volt hiányomással, ugye J.J. Watt-tal és egy Chandler George-szal fedélzeten. Én nagyon szeretném, hogy ő jó legyen, de tényleg meg hogy igazából nem is az, hogy szeretném, hogy jó legyen, már Garoppolót nem akarom már látni, mert már unom. De sajnos vagy sem, el kell mondani, hogy vele lehet, hogy több esélyük van idén, hangsúlyozom, idén nyerni. Csak hát nem tudom, hogy mikor játszassa a Trey Lance, hanem most. Tehát ennek a 49ersnek valószínűleg a rájátszás már nem lesz meg. Nem tudom, hogy miért ne kísérletezhetnének akár Lance, aki egyértelműen a jövő. De hogy egy kicsit a Cardinalsról is beszéljünk, meddig tartható szerinted ez a veretlen forma? Most játszanak a Browns ellen, ez egy nagyon jó meccs lehet, cserében nem tudjuk, hogy mennyire nyomja rá a bélyegét Murray teljesítményére az a sérülése, ami azért már a 49ers ellen is meglátszott, ahogy írta Löfli az összefoglalóba, mert pedig a Browns ellen nagyon kéne egy győzelem, és utána sem lesznek könnyen meccsek, játszanak még a Packers-el később, játszanak a Rams-el is, még ugye egy visszavágott a csoportrakadon, és a Dallas-szal is. Tehát vannak itt kemény NFC-s riválisok, akiket le kell még győzni. Meddig tartható vajon ez a veretlenség?
Szerintem nem sokáig, mert már ezen a meccsen is az a mágikus, lehengerlő offense az hiányzott, és ami nagyon szembetűnő volt, hogy Murray-től sem jött most ezúttal az X-faktor, vagy az a varázslat, amit vártunk. Például ő lábon, most így nem tudom, hány futott yardja volt, de szerintem erősen közelít a nullához, ugyanis egyetlen egyszer sem engedte a 49ers őt megiramodni. Nagyon-nagyon jól. Tehát ebből a szempontból nagyon jó defensive plannel érkeztek a 49ers-esek, hogy kordában tartsák Murray-t. Nem tudott futni, nem tudta meghosszabbítani a játékokat, és mint tiszta passzoló azért vannak problémái, még akkor is, hogyha alapvetően elég jó, tehát jól passzolt, de ezzel csak magában nem feltétlenül lesz ő mágikus, hanem egy halandó irányító, ami lehet, hogy ilyen esetekben elég, viszont ha ők tényleg merészebb álmok, akár nem tudom, hosszantartó veretlenségbe gondolkoznak, akkor ahhoz kelleni fog az, hogy Murray meghosszabbítson minden játékot, fusson meg first down-okat. Hozzáteszem, hogy a Frisco-nak a defensív lánya azért dominálta a támadó falát a Cardinalsnak, és nem csak a pass protectionben, hanem azért a futójátékot is limitálták, és a Cardinalsnak bármennyire is fura, fontos volt azért, hogy Connor és Edmunds viszonylag hatékonyan fusson, ami most nem sikerült.
Egyetlen kérdésem maradt, hogy Randall Moore-ról hány órán át akarsz nekem vezekelni, hogy milyen jó játékos?
Mármint, hogy Dani hány órát vezekeljen?
Nem, te. Ezért te sem volt annyira odaért.
Én nekem nem volt semmi bajom Moore-ral, nem. Én viszont, hát nem azt mondom, nem voltam olyan magasan, mint te, de én nem mondtam, hogy ne lenne Moore-ba fantázia. Egy kicsit féltem attól, hogy mint útvonal futó mennyire állja meg a helyét valóban, de én azért reménykedtem abban, hogy ő egy viszonylag jó játékos lesz, és eddig nagyon jó úton haladt. Tehát most is láthatjuk azt, hogy ő nem csak abból él, hogy megkapja gyorsan 2-3 yardon a labdát, hanem ellenkezőleg hosszú mély célpontként is nagyon jó, és jó kezei is vannak, amit most egy csodálatos oldalvonal melletti elkapásnál bizonyított. Én abszolút nagyjából azt kapom tőle, amit vártam, egy nagyon picit talán többet.
Hát, Rózan után kellett nekem is egy kis sikerélmény, hogy valami játékos, aki tetszik nekem, az jó is legyen. De hogy kurgoljunk a következő meccsre, beszéltünk már lufikról, amik vagy kipukkantak, vagy még tovább tartanak. Mi a helyzet a Raiders lufiával, akik most ugye 29-re kikaptak otthon a Fields vezette Bears ellen, és itt is csak hasonló kérdést tudok föltenni, mint az előzőnél. Milyen volt Fields? Mert más annyira nem izgott.
Mielőtt rátérnék Fields-re, és tudom, hogy nem izgott, de csak pár mondat arról, hogy mennyire meglepő volt ez a meccs, mert számomra ez volt az egyik legmeglepőbb találkozó, és nem azért, mert hogy a Raiders kikapott, hanem ahogy kikapott, amennyire reménytelen volt az offenzük, azért itt Kárt is az első 4 forduló alapján szinte MVP várományos csoportba soroltuk, most pedig nagyon szenvedett, tehát több labdadást ígérő dobása volt interceptionje, a futójáték sem működött mellette, Jacobsnak valami 3 yard per carry is átlaga volt, nem tudtak szeparálódni, Waller észrevehetetlen volt legalábbis számomra, úgyhogy ez a Raiders offense nagyon-nagyon összecsuklott, és számomra az a figyelmeztető jel, hogy az elmúlt 2-3 évben is ez volt a tendencia, úgyhogy nagyon nehéz így Grudent megítélni, hogy vannak időszakok, amik potens egységet rak össze, viszont van, amikor meg egyáltalán nem működik semmi. És akkor, hogy most rátérek a lényegre, Fieldsre, tudom, hogy azt szeretnéd hallani, hogy jó volt. Alapvetően mondjuk
ez azt, így nem igaz. Én az őszintét akarom hallani.
Én nekem az a véleményem, hogy Fields relatíve nem volt annyira jó, mint ahogy most kicsit itt az elmúlt 2 mérkőzés alapján felkapják. Továbbra is azt érzem benne, hogy döntéshozatalban még vannak nagyon nagy hiányosságai, ami még nem feltétlenül NFL szint. Képes ellenben meghosszabbítani a játékokat, és a nagy játékoknál meg tud villanni, ami kétségtelenül nagy erény, de ha erre tudsz főleg támaszkodni, akkor ugye az nem ígér egy kiegyensúlyozott támadósort. Alapvetően egyébként meg kell dicsérni Negyéket, mert szerintem jó offenzív play calling-gal jöttek ki, sok futás, legyenek meg a rövid célpontjai Fieldsnek, de legyen kialakítva olyan szeparáció, vagy olyan koncepció hátul, hogy ő meg tudja dobni a hosszú labdáit, azért Mooney meg Robinsonnal már most egész jó kémiája van Fieldsnek. Ettől függetlenül én nem vagyok elájulva Fieldstől, de én nagyjából féltem is tőle, hogy neki azért kell egy ilyen rövidebb beszoktató szakasz, és még lehet, hogy lehet, hogy kellett volna neki idő a tanulásra, de hát nyilván kezdőként is meg tudja ezt tenni. Én most még azt nézem, hogy fejlődjön a progresszióban, nem feltétlenül a győzelmeket.
Nekem kicsit deja vu van a Bears kapcsán, és kicsit a tavalyi szezonhoz tudom hasonlítani, amikor megjárták a poklot, tehát hogy egy teljes reménytelenség, hogy oké, egy per egy, meg ilyenek, aztán hirtelen a semmiből jön egy remény. Tavaly ez a remény, ez Mitch Trubisky volt, idén, mert is 2 meccsen át úgy tűnik, hogy ez Justin Fields lehet. Mert most a Bears, az ugye most zsinórban 2-nél tart, most játszanak a Packers ellen, És nem feltétlen mondanám azt, hogy a Bears az teljesen esélytelenül áll neki ennek a találkozónak. Nyilván nem ők a favoritok. De mi van akkor, hogyha Justin Fields és az ő újonc lendülete elveri a Packers-t? Akkor lehet, hogy megint az lesz a macik szurkolóinak, hogy elkezdenek reménykedni, aztán megint az utolsó 3-4 fordulóba csapja őket pofán a valóság?
Erre nehéz arra a kérdésre választ adni, szerintem ez még egy pici a minta. Én inkább egyébként azt mondanám, hogy nem lesznek playoff csapat, de tovább is ott lesznek in the hunt, mint az eddigi években.
Akkor eddig tudtam húzni, hogy ne a Broncosról beszéljünk. A következő meccsünk az a Steelers-Broncos elleni győzelme lesz. Mi történt, hogy Vic Fangio is az eddig, most az offense nem térek ki, de a defense is azért remekelt, mondhatjuk így, oké, rossz csapatok ellen, tudom. De miért van az, hogy ezt nem tudták megfogni, ezt az ezersebből véző Steelers offense, akik jobbára tényleg futással szétszették a Broncos-t?
Most mondjam azt, amit a Broncos szurkolói énemnek kellene mondania, vagy az őszintét?
Amelyiken jobban röhögök, azt mondjon.
Akkor én ezt elmondom a Broncos szurkolói énemet.
Szar minden.
Nem. Az az, hogy hát rengeteg sérült volt, nagyon szarú pattantak a labdák, a Fangiók a végén jöttek rá csak arra, hogy milyen playeket kéne hívni, pedig ez egy nagyon verhető ellenfél volt, ez a Steelers. Csak nem úgy jöttek ki a lépés. Ez is egy felfogás a dolognak, ugyanakkor szerintem nem feltétlenül lehet azzal takarozni, hogy voltak sérülések, és nem volt jó a play calling, meg különben is nem volt szerencsénk. Alapvetően a védelemben én az első fordulóban is inkább azt láttam, és bármennyire is simán nyert a csapat, hogy a nagy játékokat, azokat még most is képes beszopni, és a Steelers ellen is igazából ezt határozta meg, szerintem, hogy a Steelers pontokat szerzett, mert volt egy 70 yardos TD, meg volt egy olyan drive, ahol egy 50 yardos átadással jutottak el valóban a red zone-ba a Steelers, és ezen kívül amúgy olyan sok pontot nem pakoltak föl, most volt még egy-két hosszabb field goal, arról már nem is beszélve, hogy volt egy buta szabálytalanság, ami azt eredményezte, hogy egy Steelers field goalból lett egy TD, mert nem tudom már ki úgy gondolta, hogy át akarja ugrani a field goal unitnál a Steelers-eseket, és akkor nyilván így haladhatott tovább a Steelers. Ha levesszük ezt a butaságot, meg a két nagy játékot, akkor TD-nek a közelében nem nagyon lett volna a Steelers, és nyilván nem lehet ezekkel takarózni, de hogy én úgy éreztem, hogy ennek a védelemnek az a gyengesége, hogy a nagy játékokat igenis képes benyelni még most is, és ez a Fangio éra alatt végig kísérte szerintem az egységet. Aki kifejezetten gyenge volt, a Sky Fuller, ugye a két nagy passz mind a kettő mellette történt meg, ugye nyilván az egyikből szötött touchdown is, és azzal viszont egyet tudok érteni, hogy nem feltétlenül úgy folytották meg a Steelers, ahogy kellett volna, hozzátéve, hogy Von Milleren kívül nem képes senki nyomást gyakorolni, úgyhogy én nem vagyok elárulva ennyire ettől a védelemtől, mint az első fordulóban kéne, mert három félig meddig szétesett és szerencsétlenkedő csapatot sikerült megfojtani. A Steelers most furcsa módon nem adta meg erre az esélyt.
Szerinted ez a két csapat most ez nagyjából hasonló szinten van? Ugye teljesen más irányból indultak, és most ugyanott tartanak, mondhatjuk.
Igen, egyébként ez egy jó, mármint olyan szempontból jól párhuzam, hogy igen, szerintem nagyjából ugyanott tartanak, teljesen más szempontból, teljesen mások a gyengeségek, de nagyjából hasonló erősségűnek érzem őket, hogy a gyengébb csapatokat elvileg illenem megverniük, ugye a Steelers már bevizetődött, hogy ez nem feltétlenül tudja meg, de nem tartoznak még az AFC elitjéhez.
Most ezt csak azért kérdeztem, mert valószínűleg ez a két csapat is ott lesz azért a hetedik rájátszás helyén, tehát a hatodik kér is, és a Broncosnak nagyon nem jött jól az, hogy most a Chargers az így belendült. Oké, hogy a Raiders az ugyanúgy kipukkadt, mint ők, és ugye a Chiefs-t még előzik, de hát azért nem arra fogadnék a szezon végén, hogy a alapszakasz végén is előzik majd a Chiefs-t.
Ja, én ennyire azért nem gondolkoznék előre, hogy rájátszás, meg stb. Tehát
De esély van rá? Azért kérdezem, hogy nagyon sok olyan csapat van, aki nagyjából egy szinten van, és onnantól egy-egy ilyen meccsek döntenek, és hogyha a Broncos tudja hozni a kötelezőket, akkor akár az nekik is dönthet. Az más kérdése, hogyha jobb csapatok ellen ugyanúgy kikapnak végig, akkor nem, nyilván.
Hát, igen. erre azt tudom mondani, hogy igenis, meg nem is. Tehát a kötelezőket látom ebbe a csapatba, hogy tudja hozni. Ellenben én még mindig nem tudok felelőtlenül hinni abban, hogy működik ez a gárda, és erre ez a két találkozó nem volt a legpozitívabb dolog nekem.
Akkor innentől már áttevezünk egy fokkal könnyebb meccsekre, vagy inkább úgy mondom, hogy ami simábbnak tűnt, de majd kijavítasz, hogyha egyik se volt így. A Saints-Washington meccsel folytatjuk. 33-22-re nyertek Paytonék, folytatódik a Winston Coastert, egy jó meccset, egy rossz követ. Az a mázliuk, hogy ugye most 8-8 nem lehet, úgyhogy ha ilyen mintát haladnak, akkor 9-8-al fogják zárni a szezont, ami összességében szerintem bőven elvárható volt talán ettől a Saints-től, legalábbis nagyjából mi is ide lőttük be őket, így a 7 és a 9 közé, inkább mondhatjuk úgy is, hogy 8 és a 9 közé talán. Igazából nekem annyi kérdésem lenne, ami ebből a meccsből engem foglalkoztat, hogy te hogy döntenél, ha Fitzpatrick visszatér, leütetnéd őt a kispadra, vagy hagynád Heinickit?
Én hagynám Heinickit. Tehát nem látok Fitzpatrickben többet, pedig nagyon nagy kedvencem ő, de Heinicki szerintem beletesz annyit, amennyi, ami most jelenleg benn van. Most ezen a meccsen is volt, és hát pontosabban annyit tesz be, szerintem, amit Fitzmagic is tudna. Itt is volt szenzációs megmozdulása, és volt borzasztóan fejfogós megmozdulása is. Jelenleg szerintem a futballteam ennyit tud. Itt nem az offenszben kell keresni a hibát, hanem a defenszben, akik, múltkor is beszéltünk erről, de hogy a top 3-as egységből ilyen bottom 3-asak lettek.
Az engem is meglepett egyébként, mert oké, a visszaesés az várható volt, de azért nem visszaesést vártunk, nem visszazuhanást, mert szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk annak. Nem tudom, hogy a Saints-ről lenne érdemes beszélni, mert olyan szinten felemás kétarcú csapat, hogy tényleg az egyik nap még ilyenek, a másik nap olyanok. Ez számomra ilyen megjósolhatatlan, úgyhogy nem is akarok nagyon jósolni velük. Ha neked van eset még gondolatod róluk, akkor azt megkérlek.
Én csak annyit röviden, hogy nem csak Winstonra jellemző ez az a hullámos egyszerű teljesítmény, hanem play callingban is azt veszem észre, hogy egyik meccsen tök jó minden, az elkapók is szeparálódnak, a másik meccsen meg totál eltűnnek, Kamarának is egyik meccsen, nem tudom, van 120 yardja és nagyon, és 80 after contact, egyik meccsen pedig nem tudom, 10 yardra tartják. Tehát így valahogy ráragasztja Winston az egész csapatra teljesítményét, nem csak ő maga.
Akkor már csak, ha jól számolom, 3 meccsünk maradt, és mindenkitől elnézés, de ez most egy viszonylag gyorsabb menet lesz, mert hát nem nagyon tudunk mit mondani egy olyan meccsről, ahol mondjuk a Titans 37-19 legyőzi a Jaguars-t. Tehát javíts ki, ha tévedek, de azért olyan hű, de nagy volumenű dolog nem nagyon történt azon kívül, hogy Derrick Henry halad talán minden idők egyik legjobb futója címéért.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy egyedül Henryről lehet beszélni, aki most is 130 yard, nem tudom, ennek körülbelül 80%-a after contact érkezett, és úgy vezeti ezt a Titans offense, ami kicsit szürreális ebben a mai passz-orientált ligában. Ellenben a Titans támadó sor rajta kívül elég pocsékul néz ki.
Melyer vajon meddig marad a Jaguarsnál?
ha 0-8-0-9-el állnak, és lesz még egy rossz húzása, akkor szerintem addig.
Ugye jövő héten jönnek Londonba, Dolphins-szal játszanak, óriási szuperrangadó lesz ismét Londonba, szokás szerint. Nem tudom, valószínűleg nyomatékosítják, hogy messze kerülj el az ilyen bárokat és társait, ez az egyik indok, de lehet, hogy ugye most a bye week, mert utána bye week-en lesznek, az lenne egy lehetőség arra, hogyha azt mondanák, hogy köszönjük szépen, ennyi elég volt. Én nem tudom, én szerintem indokolt lenne, de talán ilyen hamar nem lépik meg. A Titans kapcsán meg hasonlóan nem tudok miről beszélni, mert egy borzasztó csapatot sikerült agyonverniük, de a náluk egy szinten lévőekkel meg szenvednek. Úgyhogy akkor ugorjunk is a következő meccsre, ami legyen mondjuk a floridai rangadó, ami nem nagyon volt rangadó, mert a Buccaneers 45-17-re lemosta a Dolphins-t. Nem tudom, hogy mennyire lehet kiindulni ebből a Bucksból, mert ugye egy komolyabb meccsük volt a Rams-szel, azt elvesztették, A Cowboys még az első fordulóba elverték, még az mondható egynek, de hát ott sem estünk hanyatt azért a Buccaneers játékát, úgyhogy sok volt a turnover viszonylag. De hogyha megnézzük a sorsolást, december 12-én fognak a Bills ellen játszani, addig nem lesz konkrétan nehéz meccsük. Hogy most akkor ez sima rájátszás innentől, vagy mi lesz?
Hát a sima rájátszás szerintem nem volt kérdés eddig sem. Tehát inkább itt náluk az a kérdés, hogy a forma idézítésük az olyan zseniális lesz, mint a tavalyi évben, mert azt látjuk, hogy ez a csapat nem lett gyengébb tehetségben. Ugyanott van, az offense teljesen, a védelemben vannak kisebb rémisztő foltok, de itt a Dolphins ellen ez nyilván nem jöhetett ki, akik Brissett vezetésével teljesen impotensek voltak.
Brady lehet szerinted MVP? Mert minden ellenfél arra játszik, hogy
abszolút,
az legyen. Tehát tárcán kínálnak neki ilyen meccseket, mint ez
abszolút, a abszolút, hát milyen first down futott most is meg, ez a leghosszabb futásával 12 yardot nyargalt, ilyen számukkal persze, hogy lehet.
Kíváncsian várom, egyébként most vannak kihívói. Dolphinshoz szerintem nincs értelme addig beszélni, amíg Brissett irányít, meg hogy őszinte legyek, annyira nem is érdekel, mert én Tuára lennék inkább kíváncsi. Úgyhogy zárjuk is az összefoglalót az utolsó meccsel, ahol a Cowboys 44-20-ra nyert a Giants elleni csoportrangadón. Titkos favorit lett most már ez a Cowboys, így az NFC-ben?
Szerintem most már nem is titkos, tehát ez a Cowboys, ez igenis megmutatta, hogy már contender státuszba kell őket emelnünk, és nem csak azért, mert Prescott nagyon jól játszik, CeeDee Lamb emelt az egész játékán, hanem mert nagyon jó koncepcióik vannak, Elliott és Pollard nagyon jól ossza meg a snappeket, szerintem mindig van egy üres ember, Dalton Schultzot valahogy bevonták ebbe az offenszbe, amit egyáltalán nem láttam jönni, és az offenzív lányuk pedig újra úgy néz ki, ahogy a díjnyertes Cowboys időkben, annál talán egy nagyon picit gyengébben, de amíg ilyen így halad az offense, addig szerintem nincs kérdés, hogy sokáig juthatnak.
A Giantsnél azért több kérdés van, de mondjam, csak egyet fogok feltenni, hogy Joe Judge-nak vajon mennyi meccs van hátra?
Hát szegényt azért most a sérülések nem könnyítik meg a dolgát, mert ugye Barkley mellett Galladay is megsérült, illetve maga Daniel Jones is.
Hát úgy, igen, meg ugye úgy Tony kiállította magát, szóval
igen, rájuk alapvetően egyébként én kíváncsi lennék, hogyha ez az egész Giants, ez mennyire lenne potens, mert megmondom őszintén, hogy én amíg nagyjából teljes volt a keret, addig egész sok mindent kiosztak ebbe az egészből. Tooney-nak például abszolút karriernapja volt, és nagyon jól használták. Én nem gondoltam, hogy Tooney-t ennyire jól lehet majd használni, és eddig nem is mutatott semmilyen jelet. Viszont így, hogyha a sérültjeik nem térnek vissza, akkor Judge-nak is, hát nem vagyok benne biztos, hogy szezon előtt menesztik, de szerintem egy ilyen 5-12-es szezon az a kirúgását fogja jelenteni.
Meglátjuk, hogy mi lesz. Ezzel akkor le is zárnánk ezt a mostani podcastet. Hát ez most egy ilyen ad-hoc jellegű volt, a szükség szült, hogy ilyen lett. Reméljük, az így is élvezhető volt. Az összefoglalókról bővebben írhattok. Olvashattok nálunk a cikkekben. Fogunk még jönni valószínűleg pénteken a játékospoddal. Nem tudom, hogy Kalics lesz-e most Patrik. Erősíts meg kérlek, hogy terveztek-e bálita, vagy nem.
Pending, hogy lesz-e.
Még pending. Jó. Úgyhogy lesznek tartalmak azért a héten továbbra is. Tartsatok velünk a legközelebbi alkalomra is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.